Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a válásokról egy ügyvéd szemével, és a Vertical Group legújabb felvásárlásáról. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Ki nevelje a gyereket válás esetén? Ki legyen a felügyeleti jog? Mennyire szólhat bele az életükbe a távol élő szülő? Korlátozható-e a külön élő szülő és a gyerekek kapcsolattartása? És joguk van-e látni az unokákat a nagyszülőknek? Mit tegyünk, ha az egyik szülő bosszúból a láthatást és a felügyeleti jogot is korlátozza? Dr. Nagy József ügyvéddel Varjú Frigyes beszélget.
Kezdjük az elején. Mit értünk egyáltalán kapcsolattartási jogon?
Hogy a külön élő szülőnek joga van és kötelezettsége is, hogy a gyermekével kapcsolatot tartson, és ugyanúgy ez a jog megilleti a gyermeket is.
A felügyeleti jog az mit jelent?
A felügyeleti jog az tulajdonképpen azt jelenti, hogy melyik szülő gyakorolja önállóan a szülői jogokat a gyermek életében.
Ez azt jelenti, hogy mindkét joga csak a gyereket nevelőnek van?
Nem. Tehát ugye tehát vagy a szülők, vagy a bíróság dönt arról, hogy a szülők a felügyeleti jogukat hogy gyakorolják. A szülők gyakorolhatják közösen a felügyeleti jogukat, illetve dönthetnek úgy, vagy dönthet úgy a bíróság, és feljogosíthatja az egyik szülőt, hogy önállóan gyakorolja a szülői felügyeleti jogot. Nagyon fontos, hogy tisztában legyenek azzal az emberek, hogy alapvetően a gyerek életét érintő lényeges kérdésekben, függetlenül attól, hogy valamelyik szülő önállóan gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, a szülőknek közösen kell dönteni. Ilyen kérdés a gyerek nevének a megválasztása, a gyerek tanulmányainak a megválasztása, illetve döntés a gyermek lakóhelyéről. Itt fontos megjegyeznem, hogy ugye válás esetén a gyermek az egyik szülőnél kerül elhelyezésre, ez lesz a gyermek állandó lakóhelye. Ez nem azt jelenti a lakóhelyben való döntés, hogyha a szülő a gyermekkel együtt költözik, akkor a másik szülőnek ehhez hozzá kell járulnia, hanem abban az esetben, hogyha a gyermek úgymond a szülői házat elhagyná, például külföldön folytatna tanulmányokat, vagy kollégiumba költözne az országon belül, akkor erről közösen kell a szülőknek dönteniük.
Számos példa igazolja, hogy nem ér véget egy családi viszály, hogyha az egyik szülő elköltözik, és gyakran előfordul, hogy a gyerekekkel maradó szülő éppen a kapcsolattartási, vagyis hétköznapi nevén nevezve a láthatási jogot korlátozva igyekszik bosszút állni a távol élő szülőn. Milyen védelem illeti még a hátrányos helyzetbe került szülőt?
Ugye alapvetően tisztáznunk kell azt, hogy a külön élő szülőnek egyrésztről van egy állandó kapcsolattartási joga, illetve van egy időszakos kapcsolattartási joga. Ugye az állandó kapcsolattartási jogon értjük azt, ugye régebben klasszikusan ezt a hétvégi apukának nevezték az ilyen szülőket, hogy két hetente hétvégén péntektől vasárnap estig az elvitel és az ottalvás jogával. És az időszakos kapcsolattartás pedig ugye a szünetekre vonatkozik. Sajnos valóban, ahogy ön is említette, előfordul, hogy az a szülő, aki önállóan gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, megpróbálja a másik szülőt azzal befolyásolni, zsarolni, hogy a kapcsolattartást akadályozza. Ilyenkor ugye a szülőnek lehetősége van arra, hogy a bírósághoz forduljon, és egy nem peres eljárás keretében az elmaradt kapcsolattartás pótlása iránt eljárást indítson.
A kapcsolattartás korlátozásával szünetele felügyeleti jog. Mit tegyen az olyan szülő, akinél ez a probléma jelentkezik?
A szülői felügyeleti jog és a kapcsolattartás az két külön dolog. Tehát, hogyha ugye gyakorlatilag, hogyha az egyik szülő önállóan gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, akkor ugye a másik szülő az csak ezekben a lényeges kérdésekben tud dönteni a gyermek életével kapcsolatban. Egyébként a gyermek mindennapi életében az a szülőnek lesz döntési joga, aki önállóan gyakorolja a szülői felügyeleti jogot. Nagyon fontos még megjegyeznem azt is, hogy lehetőség van arra is, hogy a szülők esetlegesen a gyermek életét érintő egyes területeken, ha bár az egyik szülő önállóan gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, de a másik szülő részére jogokat biztosítson. Tehát például mondjuk a pénzügyi kérdésekben közösen döntenek a szülők. Lehetőség van erre is. Ugye a kapcsolattartás az pedig egy önálló jog a külön élő szülőnek.
Külföldre utazás előtt mi a teendője a távol élő szülőnek? Van-e beleszólása?
Ez attól függ, hogy egyeztek meg. Alapesetben, hogyha a ítéletben nem szerepel az, hogy a másik szülő hozzájárulása szükséges a külföldre vitelhez, akkor egyébként akár az a szülő, aki önállóan gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, akár a másik szülő, aki a kapcsolattartás jogát gyakorolja, külföldre kívánja vinni a gyermeket, nincsen bejelentési kötelezettsége, és nem szükséges a másik szülőnek a hozzájárulása és engedélye.
Ezeknek a jogoknak az érvényesülését mennyiben segíteni, hogyha Magyarországon egyre általánosabban létrejött eljárást alkalmaznák a legtöbben. Arra gondolok, hogy amikor egy család szétesik, és elválnak a szülők, akkor a gyerek gondoskodását úgy végzi el a két szülő, hogy egyik héten az egyiknél, a másik héten a másiknál tartózkodik, így aztán a felügyelet, illetve a láthatási jog is megtörténik.
Ez ugye a váltott elhelyezés. Régebben ez úgymond szobajog alapján működött, tehát az egyes bírósági gyakorlatban igen.
Szobajog?
Szobajog, igen. Tehát az egyes bíró megítélésétől függött. Az elmúlt időszakban a polgári törvénykönyv változásával már lehetőség nyílt arra, hogy akár a bíróság is elrendelje a közös szülői felügyeleti jogot, akár ugye döntsön a váltott elhelyezésről. Eznek egyrészt vannak objektív feltételei, a bíróság ilyen döntés esetében mindenféleképpen nézi azt, hogy a szülők mennyire tudnak egymással kommunikálni, mennyire tudnak együttműködni, hiszen egy közös szülői felügyeleti jog egy nagyfokú kompromisszumkészséget, együttműködési hajlandóságot feltételez. Illetve nézik azt a feltételt is, hogy egyébként ez a váltott elhelyezés a gyermek érdekében áll-e, hiszen hogyha mondjuk az egyik szülő Debrecenben lakik, a másik pedig Budapesten, akkor a váltott elhelyezés nem megoldható.
Igen, de ez nyilván költségek növekedésével is jár, hiszen minden két helyen biztosítani kell az életfeltételeket a gyerek számára.
Ez így van. Gyakorlatilag ilyen esetekben az a tapasztalat, hogy a szülők ilyenkor a gyermektartás díjat nem kérnek egymástól, hanem ugye ezt a váltott elhelyezéssel úgymond letudják, hiszen mind a két szülő ugyanannyi ideig tartja a háztartásában a gyermeket. Ha esetlegesen az egyik szülőnek rosszabb anyagi helyzete van, akkor még a váltott elhelyezés mellett is lehetősége van arra, hogy úgynevezett kiegészítő tartásdíjat igényeljen.
Vannak országok, ahol ez a váltott elhelyezés más módon zajlik, a szülők jönnek, mennek, a gyerek marad, ha jól tudom.
Igen, a skandináv országokban ez egy elterjedt forma. Nálunk azért ugye az ingatlanpiac helyzete miatt ez nehezen megvalósítható.
Volna még itt egy fontos kérdés, milyen jogai vannak az unokákkal kapcsolatban a nagyszülőknek?
A nagyszülőket is megilleti ugye a kapcsolattartás joga. Ha ezt valamelyik szülő nem biztosítja, akkor lehetőségük van arra, hogy a gyámhatósághoz forduljanak ez ügyben. Illetve ugye a gyakorlati tapasztalat az, hogy ilyen esetben általában ugye a nagyszülő kapcsolattartását annak a szülő kapcsolattartási rovására szokták megvalósítani, aki a kapcsolatot tart a gyermekkel.
Mit tanácsol a szülők számára váló félben lévő, vagy már elvált szülők számára, hogyha problémát jelent a szülői felügyeleti jog biztosítása, hogyan egyezzenek meg ők maguk, vagy pedig próbáljanak jogászt bevonni?
Mert ugye elsődlegesen a szülők egyességén múlik, hogy ők hogy egyeznek meg. Természetesen fontos az, hogy ezt ugye a válás során a bíróságnak ugye járulékos kérdésekről dönteni is kell, és ezt jóvá kell hagyni. Ha a szülők nem tudnak megegyezni, akkor a bíróság fog dönteni. Azt mondom, hogy mindenféleképpen az lenne a legfontosabb, hogyha a szülők a gyermekek érdekeit tekintenék elsődleges szempontnak, és ezt tartanák szem előtt, mikor döntenek akár a szülői felügyeleti jogról, akár a kapcsolattartásról.
A bíró egyébként mit mérlegeli ilyen esetben?
A bíró mérlegeli mindenek előtt a gyermek érdekét, hol van a legjobban biztosítva a gyermek testi, lelki, erkölcsi fejlődése. Nézi azt, hogy milyen a szülőknek a nevelési alkalmassága, illetve a kapcsolatuk a gyermekhez.
Ön szerint Magyarországon ezen a területen nagyjából rend van?
Nagyjából nincsen rend, azt kell mondanom.
Dr. Nagy József ügyvéddel Varjú Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Felvásárolja a Vertical Group a Flair Plastic Kft-t. Ennek részleteiről Ferenc Kornéllal, a Vertical Group főrészvényesével Nagy Károly beszélget.
Miért döntöttek, hogy felvásárolják ezt a céget, és milyen tranzakció alapján történik ez?
A Vertical Group NRT a legnagyobb akvizíciót hagyja végre ezzel a felvásárlással, a Flareplastic Kft. Megvételével, amivel gyakorlatilag a saját tevékenység műépari gyártási tevékenységnek egy jelentős bővítését jelenti. Ez a cég ez egy nagyon régóta prosperáló vállalat, ugye ez a Miskolci műépari vállalatnak a jogutódjaként alakult át, és 30-40 éve precíziós fröccsöntéssel foglalkozik, komoly nemzetközi piacokkal, referenciával, technológiával, kapacitással bír, és hát a Vertical most már 15 éve építi a gyártói lábát, ehhez tökéletesen illeszkedik ennek a vállalatnak a felvásárlása. Régóta tárgyaltunk, régóta nézegettük, abszolút akvizíciós célpont volt ez a társaság, és hát nagy öröm számunkra, hogy tegnapi nappal alá tudtuk írni ennek a szerződését.
Hogyan kapcsolódik egyébként a cégcsoport működésébe, tehát a Vertical-nak a működését ez inkább kiegészíti, vagy az egyik fő meghatározó eleme lesz az a tevékenység, amit a Flareplastic végzett ideig?
Nagyon fontos, hogy eddig kiegészítő tevékenység volt a gyártói láb, ez gyurván 30%-ot tett ki a vállalat életébe, viszont a Flare felvásárlásával gyakorlatilag 50%-ra ugrik fel a vállalatnak a tevékenységébe a gyártói oldal. Nyilván ez a diversifikált árbevételt, a még jobban elosztott portfóliót jelent a cég életébe, ami azt gondolom, hogy egy sokkal kedvezőbb állapotban tudunk majd ezzel tovább haladni.
Az úgynevezett apport értéke a cégnek 1,3 milliárd forint a Flareplasticnek. Apportként jön be a cégbe, vagy ez az egész tranzakció, ez hogy néz majd ki?
Hosszas tárgyalások során egy nagyon kölcsönös bizalomépítéssel, végülis a Holler Kapitállal, akivel aláírtuk ezt a szerződést, úgy döntöttünk, hogy kvázi tőkeként érkezik be a Flareplastic tulajdon része a Vertikába, ami azt jelenti, hogy részesedést kap ezért a Holler Kapitál. Úgyhogy így gyakorlatilag két jelentős mérföldkövet is át tudunk ugrani, hiszen egyrészt tudunk egy komoly céget akvirálni, ugye a Flareplastic személyében, másrészt egy nagyon komoly befektető társat köszönhetünk a Vertikál tulajdonosok között, a Holler Kapitál Kft., akinek jelentős agrárbefektetései vannak egyébként Európában. Jelentős tapasztalat és szakembergárdával bír, úgyhogy azt gondolom, hogy az oldalról is egy plusz támogatást fog kapni a Vertical Group.
Törzsrészvény kibocsátás, ugye 11 forint, említettük az árazást, illetve hát említette azt, hogy mi alapján áraztak, de hát egyelőre még csak szerződéskötés volt, idézőjelben a csakot, a versenyfelügyeleti eljárásnak még le kell zajlania. Mikor a várhatóak a törzsrészvények, hogy megjelennek majd a piacon?
Ez egy folyamat, ami azzal kezdődött el, hogy aláírtuk a szerződést, ezután nyilván a feltételeknek, az egyik feltételeknek teljesülnie kell, mint például az egyik ilyen fő a gazdasági versenyhivatal jóváhagyása. Október végére várjuk a folyamat zárását, és onnantól kezdve várjuk a Holler belépését a tulajdonosi körbe.
Akkor ez még idén meg fog történni?
Mindenképp, mindenképp.
Említettük, hogy egyfajta ilyen tulajdon részért cserébe történik majd a felvásárlás. Hogy alapították meg ezt a részvényárat?
Komoly értékelések zajlottak minden oldalon. Értékeltük a Flareplasticot, illetve nyilván Holler értékelte a Vertical számait. Azt hiszem, hogy azért a számok mindenképp mutatják, hogy bár ma még nem tükrözik az árfolyam a cégnek a valódi értékét, de már egy üzleti formátumban ezeket meg tudjuk jelenteni, és a kialkudott megállapodásoknál tudjuk érvényesíteni a reális számokat.
Általában ennél a kérdésnél zártanyra szoktam futni, de további felvásárlások vannak-e a Vertical Group tervei között, akár mondjuk ezen a területen, tehát műanyag fröccsöntés terén, tehát műanyagiparban, akár más területen?
Abszolút, tehát mi is futottunk neki a tőzsre lépésnél már, hogy meghatároztuk, hogy akvizíciós stratégiákkal kívánunk fejlődni és bővülni. Én azt gondolom, hogy azokat az ambiciós terveket, amiket kitettünk, és amikben hiszünk, és időarányosan szépen haladunk, azokhoz szükséges és elengedhetetlen, hogy további akvizíciókat hajtsunk végre, és hát nem titok, hogy már külföldre kacsingatunk, és keressük a külföldi befektetés lehetőségeket is.
Jelenlegi akár magyar, akár európai gazdasági helyzet ezt nem késlelteti, vagy befolyásolja?
Nem, inkább azt gondolom, és ez a mi életünkben pozitívként hat, hogy van egyfajta átrendeződés a világpiacon, akár gyártás tekintetében. Nekünk ilyen szempontból eddig kedveztek a hatások. Mi ennek a hullámon tovább szörfölve mi bízunk abba, hogy az átrendeződés, az átrajzolás az egy lehetőséget hoz a gazdasági szereplőknek. Úgyhogy bátran megyünk tovább előre.
Ferenc Kornéllal, a Vertical Group főrészvényesével Nagy Károly beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Erődemonstráció mind gazdaságilag, mind katonailag. Szakértők szerint így lehet jellemezni Kína Sanghajba szervezett gazdasági csúcstalálkozóját, majd az úgynevezett győzelemnapi katonai parádéját. Az ázsiai nagyhatalom régóta első számú kihívója az Egyesült Államoknak, de most jelezte, hogy kész és akár képes is katonailag megvédeni az érdekeit. Az általunk megkérdezett kutató szerint az erőteljes hadsereg fejlesztés ellenére egyáltalán nem törvényszerű, hogy Kína megtámadja majd Tajvant. De az biztos, hogy ha a sziget szövetségesei nem mutatnak erőt, akár a katonai erő alkalmazása is képbe kerülhet. Siklósi Péter Pállal, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával Nagy Károly beszélget.
Vajon miért nem lép fel Kína, vagy legalább látszólag miért nem lép fel Kína Ukrajna és Oroszország között béke közvetítőként, mint mondjuk azt a második legnagyobb hatalom?
Ennek több oka is van. Az egyik oka az az, hogy ugyan miért állítana meg egy olyan háborút, amelyik egyfelől az európaiakat teljesen egyértelműen gyengíti. Miért akadályozná meg az európaiakat abban, hogy kvázi saját magukat gyengítsék ebben a háborúban? Másfelől az Egyesült Államokat leköti. Ugye az Egyesült Államoknak az lenne a célkitűzése, vagy Trump elnöknek és az amerikai adminisztrációnak az lenne a célkitűzése, hogy lehetőleg minél hamarabb lezárni ezt a háborút, és nem csak ezt a háborút, egyébként más háborúkat is, például ugye ezért lépett közbe és segített lezárni az izraeli-iráni háborút, mert az az érdeke, hogy minél kevesebb ilyen nyílt konfliktus legyen, amelyik elvonja Amerikának a figyelmét a valós, a legfontosabb kihívótól, és ez Kína. Most, hogyha az amerikaiak figyelmek kénytelen megoszlani az ilyen különféle konfliktus zónák között, az Kínának stratégiailag jó, mert annál szabadabb keze van, annál kevesebb amerikai jelenléttel kell szembenéznie. Aztán nézhetjük ezt technológiai oldalról is. Ugye ez a háború is, mint minden háború, ez a fegyverek kipróbálásáról is szól, illetve új doktrináknak a kipróbálásáról. Tehát a haditechnika ugye folyamatosan fejlődik, de amíg valós harci körülmények között nem próbálják ki, addig csak mondjuk elképzeléseink lehetnek arról, hogy ezt vajon hogyan is lenne a legjobb használni, de valós tapasztalatunk nincsen róla. Most itt ebben a háborúban kipróbáltatik egy csomó haditechnika, egy csomó új doktrína keletkezik, harceljárások és a többi, és a kínaiak ebből tanulnak. Ez fontos számukra, hogy nyilván ne a saját kárukon kelljen ezeket a tapasztalatokat levonni, hanem valaki másnak a kárán.
Vajon az igaz, vagy valószínűleg igaz, hogy adnak el Ukrajnának is elektronikai alkatrészeket, de nem olyan jókat, mint az oroszoknak? Tehát van egyfajta ilyen különbségtétel?
Nyilván egész precíz információkkal erről nem lehet rendelkezni, mert ezek titkos dolgok, ezt a világ orrára nem kötik a kínaiak, hogy pontosan kinek mit adnak el. De hát ugye abból kiindulva, hogy gyakorlatilag nincsen olyan elektronikai termék a világon manapság, amit a kínaiak ne gyártanának. Tehát nyilván mindenkivel kereskednek a kínaiak, így az ukránokkal is kereskednek, csak az a különbség nagy valószínűséggel, hogy míg az oroszoknak valószínűleg katonai minőségű elektronikákat adnak el, addig az ukránoknak a civil minőségű elektronikát adják el. Persze ezt is lehet használni drónokban mondjuk, vagy drónalkatrészeket is adhat. Sőt, ugye Kína a világ legnagyobb ilyen kicsi FPV drón gyártója. Ugye nyilván legalábbis korábban egészen biztosan ilyen kínai kicsi drónokkal harcoltak az ukránok, aztán persze fölépítették a saját drón iparukat, és most már saját maguknak is gyártanak, de azért például a mikrocsipek, elektronikai alkatrészek, ezek nyilván Kínából jönnek, miután egyébként a világon mindenhova szinte Kínából mennek.
Miért kíváncsi Kína arra, hogy mennyire teljesítenek jól a haditechnikai eszközeit, túl azon persze, hogy mit szeretne fejleszteni, ha egyébként békésnek, kereskedőnek hirdeti magát a nemzet, és nem nagyon akar konfrontálódni. Ettől függetlenül, ha más nem, Tajvant szeretnék mindenáron megszerezni, vagy ebben sem látszik azért olyan komoly készülődés, bár pont az elmúlt egy-két hétben azért a nyugati sajtó arról kezdett el cikkezni, de látszik már bizonyos partszakaszokon olyan kikötői fejlesztéseknél, amik akár alkalmasak lehetnek erre is.
Induljunk ki az általános irányából. Minden nagy hatalom, de a kisebb hatalmak is a maguk szintjén, a maguk ambíció szintjén fegyverkeznek. Olyat még nem látott a világ, hogy egy világméretű kereskedelmi, gazdasági hatalom az ne fejlessze a saját hadseregét, hiszen a gazdagság az vonza az agressziót. Ugye, aki gazdag, az felhívja magára a figyelmet, és azt szeretik a tolvajok, szeretik a rablók, és ezért aztán a gazdagok, ez igaz emberekre is, meg igaz országokra is, hatalmakra is, azoknak föl kell fegyverkezniük, hogy ezt meg tudják védeni. Most az, hogy ezen túl van-e olyan szándéka, hogy az adott éppen uralkodó világrendet meg akarja változtatni, ugye Kína minden bizonnyal meg akarja, hogy ezt a megváltoztatást, ezt ebbe katonai eszközöket is hajlandó-e bevetni? Ugye ők azt állítják, hogy nem. De hát a történelem arra tanít minket, hogy akinek katonai képességei vannak, az hajlamos is azt használni. Úgyhogy reméljük, hogy nem akarják katonailag megváltoztatni, de azért ugye nyilván mindenki erre készül. És ugye komplex értelemben fejlesztik a hadseregüket, tehát nem csak a tisztán védekező képességeket, hanem a támadó képességeket. Ugye ez egy komplex rendszer, ahol a támadásnak is van védekező értéke. Lehet azt mondani, hogy még a támadó képességeiket is a védekezés miatt fejlesztik. Most, hogy konkrétan vannak-e terveik, úgy értem katonai terveik Tajvannak a megszállására, ugye hát egyfelől minden katonai rendszernek az a dolga, hogy minden eshetőségre terveket készítsen, tehát nyilvánvalóan vannak ilyen terveik. Hogy szándékuk van-e, ezt nem lehet pontosan tudni, nyilván lebegtetik. Tehát ennek az egész dolognak a logikája az az ellenfelek, meg a potenciális ellenfeleknek a bizonytalanságban tartása. Ugye lebegtetik, hogy alkalmaznának-e katonai erőt. Ugye azt teljesen egyértelműen kifejtették, hogy alapvető politikai céljuk az újraegyesítés, tehát gyakorlatilag Tajvannak Kínához csatolása, hogy ezt békés eszközökkel fogják-e végül megvalósítani. Vagy egyáltalán mikor valósul-e ez meg, ha egyáltalán, vagy katonai eszközöket is alkalmaznak. Ez a jövő kérdése. Nyilván a terveik megvannak, az ehhez szükséges képességeket azt építik, hogy eljönne az a pillanat, amikor egyfelől katonailag úgy érzik, hogy megvan a szükséges erőfölényük, hogy ezt meg tudják lépni, ezt a lépést, másfelől a potenciális szövetségesei Tajvannak, ez egy alapvetően az Egyesült Államok, de a környéken azért van még néhány, Japán például. Azok milyen állapotban vannak éppen abban a pillanatban, tudnak-e segíteni, vagy nem tudnak segíteni. Ugye ezt előre nem lehet látni, de a dolognak a katonai logikája az az, hogy képességeket azt építeni kell. Tehát ez látszik is, hogy építik.
Siklósi Péter Pállal, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával Nagy Károly beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
A Reggeli Monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, és folytatjuk is nem sokára, azonnal jövök vissza.